Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található az Efézusiakhoz írott levél 5. fejezetében a 21. verstől a 33. versig.
Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Asszonyok, engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségében, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk és megtartsuk, hogy mi is megtartassunk általa. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Istenünk, hogy a kezdetektől fogva társat rendeltél mellénk. Köszönjük azt, hogy mindannyian kereshetjük, megtalálhatjuk, és rátalálva felvállalhatjuk azt az embert, akit azért választottál számunkra, hogy egymást erősítve, válvetve haladhassunk az általad rendelt úton. Erősíts meg bennünket nap mint nap, hogy a mindennapok során is épp olyan hittel, hűséggel, szeretettel és tisztelettel hordozzuk egymást, ahogyan az eskünapján tettük. Hálát adunk neked a nehézségekért, a várakozásért, az apró örömökért, minden egyes mosolyért, a reggelekért, az estékért, a közös programokért, a kimondott és ki nem mondott szavakért, a figyelmességekért, amiket sokszor olyan természetesnek veszünk. Hálát adunk a küzdelmes hétköznapokért, a vitákért, a megbocsátásért, a próbatételekért, mert erősebbé teszed nem csupán a köteléket, de bennünket is általa. Te tudod, Uram, hogy időnként azokat a legnehezebb szeretni, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mohon vágyjuk társunktól az elismerést, miközben önmagunknak vagyunk képtelenek megbocsátani. Kérünk, segíts bennünket, hogy a te szerető tekintetet tükrében vizsgálhassuk meg önmagunkat. tisztítsd meg lelkünket, hogy se vétkeink, se vélt érdemeink ne homályosítsák látásunkat, amikor hozzád fordulunk. Nyisd meg a szívünket, és tarts meg bennünket akaratod szerint a közös úton. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az igére készülve a 235. dicséretünk 4. versét énekeljük. Adj szent lelket a tanítóknak, így kezdődik a 4. vers. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Prédikátor könyvének 4. fejezetében, a 9. verstől a 12. versig. Sokkal jobb azoknak, akik ketten vannak, mint annak, aki egymaga, mert jó jutalmuk van munkájukból. Mert ha el is esnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedül levőnek, mert ha elesik, nincs, aki fölemelje. Ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, miképp melegedhet meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Azt olvastam egy öntudatos hölgy levelében, így írja, hogy ne ragaszkodjunk az idejét múlt követelményekhez, társadalmi elvárásokhoz, ezeket félre kell söpörni, hogy tényleg boldog életet élhessünk, úgy, ahogy azt csak mi szeretnénk. A házasság idejét múlt intézmény csak bonyolítja az életet, sok lemondással jár, nyűg, ami miatt az ember nem tud kiteljesedni. Sok embertől hallottam, hogy hát minek. Túl sok rossz példát látunk magunk körül, még hívő berkekben is, és könnyen lehet, hogy mi magunk is ilyen családba nőttünk fel, ahol rossz példa volt előttünk, ezt láttuk, ezt tanultuk meg, ezt éljük. És amikor a saját házasság kötésünkre készülöttem, valaki úgy kommentálta, amikor kezébe adtam a meghívónkat, hogy hát széles mosollyal, hogy miért legyen neked jobb, mint nekem, majd megtudod. A papír, hát az csak nehezíti az elválást. Előbb szórakozzuk ki magunkat, utazgassunk. A gyerekek, pláne, meg a házastárs akadály ebben. Egyedül könnyebb. Nem kell senkihez alkalmazkodni, nem kell senkinek igazat adni, csak nekem van igazam. Mindent úgy irányítok, ahogy akarok, sőt minden pénzemet magamra költhetem. Kinek van igaza? Egyedül vagy együtt a jobb? A Szentírás itt nagyon egyértelműen mondja, tanítja, hogy együtt jobb. Ide érkezik el a prédikátor, sok mindent megélve, és átélve, hogy együtt jobb, mert egyedül nem jó. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal. Ezt is a Prédikátor könyve mondja pár verssel előtte, egy olyan emberről, aki talán végig dolgozta az egész életét, befutott nagy karriert, lehet, hogy ragyogó fehér fogsora van, és legtrendibb öltözéke, vagy legdizájnosabb a lakása, sikerei vannak, de igazából ez mind-mind csak látszat. Mert egyedül van, és nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt Isten is kimondja ott a teremtés napján, hogy szüksége van valakire, Ádámnak is, akihez szóljon, akivel megoszta az életét, érzéseit, gondolatait. A munka nem pótolja a társat. Meg lehet magyarázni az embernek, hogy miért dolgozik, meg miért hajt olyan nagyon, miért van még este is benne a munkahelyén, vagy miért dolgozza át a hétvégéket is, hogy igen, én ezzel teremtem meg a jövendő családom alapjait, de közben telnek az évek, és mikor akar majd szülni gyermeket, amikor ez majd késő lesz. Megmagyarázza, hogy miért első a munka, hát a családnak így lesz meg minden, de hát a családnak kire van szüksége? nem elsősorban az édesapára és az édesanyára, akiknek ez az első, közben pedig évek maradnak ki, elszalasztott lehetőségek, és hogyha lenne ideje arra, hogy megkérdezze a gyerekeket, valószínű, hogy ők is ezt mondanák, hogy rád van szükségünk. A társat nem pótolja tehát a munka, és nem pótolják azok a világi kütyük sem, amikkel körbe bástyázunk magunkat, és eltöltjük a drága időnket ahelyett, hogy valóságos kapcsolatokat élnénk. Meglátogathatnánk egy beteget, egy öreget. Egy mobiltelefonnal lehet jót beszélgetni, de azt is csak akkor, hogyha van valaki, aki meghallgatja a vonal túlsó végén. Az internet is felemész sok időt, de ha beteg lesz az ember, akkor nem fog teát főzni, vagy elmenni a gyógyszertárba, vagy ne adj Isten kicserélni a pelenkát, ha majd a végén arra sor kerül. Sokan nem gondolják magukat éretnek a házasságra, és ezzel dobják vissza a házasság intézményét, úgymond, hogy majd később. Majd később, hogyha előtte kipróbáltam ezt is, azt is, a másikat is, meg a következőt is, de úgy gondolom, hogy érettséget így biztos, hogy nem lehet szerezni. Rossz tapasztalatokat azt lehet, rossz beidegződéseket azt lehet szerezni, amik még keményebbé és bizalmatlanná teszik az ember szívét, megnehezítve azt, hogy a későbbiekben egy mellett elköteleződjön. Mondják, hogy többet ki kell próbálni, még megtaláljuk az igazit, de a sok próbálgatásba az ember szíve, teste felörlődik, és erősebben is fogalmazok, tisztátalanná lesz az ember, bűnt követ el, és marad egyre magányosabb. Különben is az úszást sem lehet kipróbálni egy kád vízben. Tudják a testvérek, hogy most ért véget a szombatévem. Sokan megkérdezték, hogy mit csináltam. Ugye jókat pihentem, meg sokat olvastam, meg sok hasznos dolgot csináltam. Hát nem úgy alakult, ahogy én azt elterveztem, és nem pihenésről és feltöltődésről, meg kikapcsolódásról szólt, ahogy azt alapvetően kigondolták, hanem hát édesanyámnak az ápolásáról, végig kíséréséről őt ezen az úton, ami múlt vasárnap délután ért véget. És amikor gondolkodtam arról, hogy milyen igéről prédikálnék szívesen a gyülekezetbe, azért erről forgattam a szívembe a gondolatokat a szombat fél év ideje alatt is, akkor bizony mindig ez az ige jutott eszembe a prédikátor, hogy ketten. Jobb kettőnek, mert a hármas kötél nem egykönnyen szakad el. És úgy készülöttünk Péterrel, férjemmel a szombati irodalmi estre, hozzánk is elérkezett a felkérés, hogy hát nem mondanánk el egy verset közösen, és hát úgy érleltem, hogy vajon melyik az a vers, amit el tudnék mondani ilyen lelki állapotban, és mindig Radnóti verséhez kanyarodtam vissza, aminek van egy ilyen sora, hogy két karodban nem riaszt majd a halálna csöngyesem, két karodban a halálon, mint egy álom átesem. Tehát valahogy mi ezt éltük meg, hogy közösen megyünk végig ezen az úton, és így könnyű volt. És így áldás volt, mert erősödhetett a kapcsolatunk, különösen így a házasság hetében. Mert hogy sokkal jobb dolga van a kettőnek, mint sem az egynek. Aki egy maga van, mert úgy írja itt az ige, hogy jó jutalmuk van munkájukból, mert ha el is esnek, egyik ember felemeli a társát, de jaj, az egyedül levőnek, mert ha elesik, nincs, aki felemelje. Ha ketten fekszenek, egymás mellett megmelegszenek, de aki egyedül van, miképp melegedhet meg. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak. Biztosan tudunk tapasztalatainkból ellenpéldát is mondani, amikor a kettőből áldászharc lesz, akár munkahelyen, akár házasságban, vagy mégse tudnak megegyezni, mert az egyik hátráltatja a másikat, kétfele húznak, két különböző akarat, természet feszül egymásnak, a nő is mást akar, meg a férfi is, és éppen az támad hátba, vagy mond csúnyákat, aki legközelebb van hozzád, és az üti a legnagyobbat, és az a legfájóbb, vagy az alázza meg az embert, de az Isten kegyelme az, hogyha megélhetjük úgy a házastársunkkal, családtagjainkkal, vagy barátainkkal, vagy hitbeli testvéreinkkel ezt az igét, és Istennek adhatunk mindig hálát, ha megélhetjük, hogy jobb kettőnek. És mindig kegyelem az, hogyha ketten együtt lehetünk, Isten így formálja mindannyiunknak az életét, és ezért mindig csak hálásak lehetünk. Mert alapvetően a kapcsolatokra mindig ez a jellemző itt a Földön, hogy igen, belerontott a bűn minden emberi kapcsolatba, és nem csupán elvágott bennünket az élet forrásától, Istentől, hanem minden kapcsolatot megrontott. És a bűneset után két velejéig romlott ember kerül egymás mellé, aminél isteni csoda az, hogyha működik, és még nagyobb csoda, hogyha jól működik. Felette nagy titok, írja Pál apostol, és hozzáteszi, hogy itt már Krisztusról és az egyházról szólok, mert hogy kapcsolatra teremtett bennünket az Isten, és akkor vagyunk boldogok, hogyha ez jól működik, mind fölfelé, mind a mellettünk élőkkel. És még a rossz kapcsolat is jobb, mint a semmi. Egészen kicsi gyermekeknél figyelték azt meg, hogy akik a kórházban töltötték el az életüknek a első idejét, mert ott hagyta őket a család, akkor azok kevésbé fejlődtek, mint azok, akik szülői háttérrel, vagy éppen akár egy szegényes körülmények között, mert volt, aki megsimogassa őket. Az ütés is jobb valamilyen formába, mint a magány. Isten azonban bennünket ölelésre teremtett, szeretett kapcsolatra teremtett. Arra teremtett, hogy a mi emberi kapcsolataink is kiábrázolják azt a nagy szeretetet, ami van Isten és ember között. Azt a nagy szeretetet, amelyik önmagát adja és feláldozza, amivel Krisztus szeretett minket, ellene lázadó embereket. És jobb azoknak, akik ketten vannak, de az életemnek a megoldását soha ne a kapcsolattól, emberi kapcsolattól várjam, ne a társamtól várjam, mert akkor olyan terhet teszek rá, amit ő nem tud megadni, és ebből állandó konfliktusok lesznek, hogyha rávetítem a hiányaimat. Nem tudja teljesíteni, igazából Isten tudja az életünket betölteni, azt az űrt, ami ott van bennünk, a bűneset óta. Ember soha, de az Isten mindig, és kegyelméből ő ezt megteszi. És az egész kulcsa itt van az igében, hogy az a bizonyos hármas kötél nem egyhamar szakad el. Az efézusi levélből egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztusról van szó, hogy ő a felette nagy titok, hogy ő tartja egybe a kapcsolatot, mint egy összefonódva a kettővel. Ezért is lehetetlen vállalkozás hitetlen emberekkel felemás igában lenni. Mégis vannak, akik megkísérlik, és bizony ott szinte automatikusan ki lehet mondani, hogy állandó a harc és a feszültség. Nyilván tudom, hogy a megtartatás az nem attól függ, hogy valaki házasságra lépett, vagy a templomban ezt megkötötte. Megvárom, amíg helyet tetszik foglalni. Nem ettől függ, hogy hol köti az ember a házasságát, de ez a lépés nem maradjon ki. Hiszen a házasság az egyben szövetségkötés, aminek van kezdete, és van folytatása. Krisztus a hívő embernek a társa, és ezért a hívő ember sohasem lehet magányos, még ha egyedül él is. Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia, aki azért jött erre a földre, hogy társául szegődjön az embernek, a magányos embernek, hogy kiváltson minket ebből az állapotból, és ő azt az életet járta be, amit mi emberek azokon a kísértéseken ment végig, amik minket is megkísértetnek, szenvedett és a végén meghalt a kereszten. És társ úgy is Jézus Krisztus, hogy értünk imádkozik most is. Minden, ha él, hogy esedezzék értünk. Aki segítségül hívja, az Úrnak nevét megtartatik. A gonosznak a tüzes nyilait ő oltja ki az életünkbe. Elől és hátul körülzár, felettünk tartja kezét. Sokáig lehetne sorolni ezeket a drága ígéreteket, hogy ez csak néhány a sok-sok közül, hogy a hívő embernek Krisztusa van. És hogyha Krisztusa van, akkor vannak testvérei is. lehet mögöttünk egy gyülekezet, imádkozó társak, teherhordozó társak, segítő karok, halló fülek, és jó ezt helyzetekben megélni. Sokszor elhangzott felénk az utóbbi hetekben ilyen mondat, hogy imádkozom, értetek. Hogy volt, aki azt is megkérdezte, ez volt az első kérdése, hogy van pénzetek? Miben segíthetünk? Megyek, helyettesítelek, hogy egy kicsit pihenhessél. És innen is köszönöm a testvéreknek az együttérző szavait. És olyan szoros a kapcsolatunk Krisztussal, amilyen szoros a gyülekezettel, tehát ez is valahol tükörképe annak. És hogyha valaki úgy van itt most, hogy de hát én egyedül vagyok, magányos vagyok, nincsen senkim, nincsenek társaim, lehet, hogy ez igaz, amiről prédikálok, de nálam nem működik, akkor csak nagyon halkan kérdezem meg, hogy nem-e az ő készülékébe van a baj valahol. Valahol megakadt, mert nem akart engedni Krisztusnak, vagy nem akart megbocsájtani, vagy olyan tüskét hordoz, amit már jó lenne megbocsájtani. Ez az ige arra is hív bennünket, hogy egymásnak társai legyünk, nem csak úgy, hogy férj és feleség, hanem úgy is, hogy gyülekezetként, hogy ne csak magunkban örvendezzünk, hogy igen, megtalált Krisztus, hanem álljunk egymás mellé. És elsősorban az van ebben az igében, hogy ő az, aki megtart, Jézus Krisztus, hogy nem görcsösen kell kapaszkodjak a társamba, bár tudom, hogy ez inkább a nőkre jellemző, hanem hogy lehetek mindennapos, élő, beszédes kapcsolatban, és lehetünk mind a ketten a Krisztussal. És nem a társamtól kell, hogy függjek, hanem a Szentlélek vezet, és figyelhetek a társamra, és tisztelhetem, szerethetem. A házasságunknak egy nagy élménye számomra ez a közös imádság, hogy úgy indulni egy feladatnak, hogy közösen elkérni, elcsendesedni, együtt megtusakodni. Vagy amikor édesanyám haldoklott, és nem tudtunk éjszakánként aludni, akkor odabújni, és kérni az Istennek a kegyelmét, segítségét, legyen kegyelmes hozzánk. Hát nyilván tudom, hogy nem a mi imádságunk a döntő, egyetlen egy helyzetben sem, hanem az, hogy Krisztus megtartó szeretete hordoz, így és ezáltal is. Tehát Krisztus az, aki megtart bennünket önmagában, az élet útján és egymás mellett is, és ő az, aki megszentel bennünket. A bűnös természetünk olyan, hogy állandóan, szüntelenül lázadunk, tehát nem vagyunk mi képesek az engedelmességre, magunkban nem tudjuk megélni ezeket az efézusi igéket, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, de Jézus Krisztusban kapunk egy új természetet, amelyik engedelmes. Itt olvassuk a felszólítást, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, szeressétek feleségeiteket, engedelmeskedjetek férjeteknek, és ez csak az új természettel élhető meg, de az új krisztusi természettel megélhető. Azzal már természetes az, hogy nem a magam hasznát keresem, nem az önző természetemnek engedek, hanem fontosabbá lesz a másik személye, java, mint a magamé. Tehát meghal a régi énem, kívánságaival, vágyaival együtt, és elkezd növekedni Krisztus élete, neki pedig növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Nem mondom azt, hogy ez egy könnyű út, mert helyzetekbe éljük, hogy nem megy szenvedés nélkül, de egy áldott út, amiben megtapasztaljuk Krisztus hordozó kegyelmét, és a szívünkbe megy végbe, sokkal inkább a harc a bűnös természetünkkel, és nem a másik ellen. Krisztusba kapott új élet nélkül lehetetlen, hogy igazán tudja szeretni egymást két ember, úgy, hogy az a szeretet soha el nem múljon, bármi is történjék. Mert a Krisztusba kapott új élet képes a megbocsájtásra, és képes a bocsánat kérésre is, hogy elrendeződhetnek vitás helyzetek, romlott kapcsolatok. Elengedek neked, mint ahogy Krisztus is tette velem előtte. hogy nem rovom fel a vétket, és végképp nem teszem közszemlére, és nem mondogatom szüntelenül. Lehet, hogy még eszembe fog jutni, de mellette sokkal többet fog nyomni az alatba, hogy Krisztus mit tett értünk, hogy életét adta, és megbocsájtott. Tehát lehetséges egy elromlott házasságnak is megújulnia, mint ahogyan az életünknek is, de csak az Isten kegyelméből, hogyha Jézus Krisztus szeretete áradhat mindig rajtunk keresztül. Amen. Isten igéjére válaszként a 455. dicséretünknek a 7. versét énekeljük. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy Te akarsz a társunk lenni. Még inkább köszönjük, hogy ha már Te vagy a társunk ezen a földi életen és azután is. Köszönjük, Urunk, hogy Te végigjártad azt az utat, amelyik a halálba vezetett, és Te kimenteni akarsz bennünket onnan. Köszönjük, hogy általad van a bűneinkre bocsánat, és hogy általad lehetünk részesei egy új természetnek, annak az új természetnek, amelyik igazán tud szeretni, amelyikre érvényes az, hogy soha el nem múlik. Köszönjük, hogy a Te szereteteddel szeretsz, és hordozol, hogy Te vagy a megtartunk, hogy el ne bukjunk itt a földön. Bocsásd meg, Urunk, amikor a kapcsolataink nem ezt ábrázolják ki, mikor az tele van önzéssel, irigységgel, magunk mutogatásával, magunk szeretetével. Könyörülj rajtunk, Urunk, Te tudod, hogy ezen a téren milyen elesett helyzetben vannak a családok, hogy olyan sok a csonka család, olyan sok az összevisszaság, olyan sok az együttélés, olyan sokan magányosak mégis. Urunk, könyörülj meg mi rajtunk, hogy hálaadással tudjuk mindig venni a társat, a házastársat is, munkatársat is, a hitbeli társat is. Segíts, hogy meg tudjuk élni ezt az igét, hogy fel tudjuk emelni, aki elesik, le tudjuk törölni a könnyeket, vagy tudjunk együtt örülni az örvendezővel. Köszönjük, hogy általad veled ez lehetséges, hogy betöltsük rendeltetésünket ezen a földön, hogy a Te dicsőségedre lehessünk. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, azokat is, akik ezen a héten búcsúztak, és eléd visszük azt a családot, ahol nagy beteg van. Könyörülj és Te erősítsd meg őket ezekben a napokban, harcaikban, hogy hitáltal tudják megfutni az ő pályájukat. Köszönjük azt az élő reménységet, amit Te tudsz adni, hogy van folytatás a Te örökkévaló országodban, és hogy ez Jézus Krisztus áldozatáért biztos a benned hívőknek. Urunk Istenünk, Te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.